A legidősebb pár tegező barátaim hány évesek? 55 évesek. De a házasság évforduló. 52, akkor csak ti vagytok a legidősebbek. Ha a legidősebb párral tegeződök, akkor mindenkit fogok tegezni, jó? És ugyanígy kölcsönösen mindenkitől elvárom, jó? Akkor meg is ittuk a percet. Köszönöm. Medjugorjéban barátkozunk össze, de a kedves feleség Korondi és a gyógyszerész úr, mert Korondon volt atikus.
7 éves.
Innen a... A barátság barátság. Köszönöm, szeretettel. Tehát mindenkit köszöntök igen-igen nagy szeretettel.
Gyertek.
Úrnyelvi gyermesek vagyunk. Kocsi, parancsol, bejönnek a hossz. Tessék, bejönnek a kocsát. Mindenkit köszöntök igen-igen nagy szeretettel. Köszönöm, hogy ilyen népes tábor válaszolt a meghívásra. Ez új lendületet ad annak a munkának, annak a lelkesedésnek, amiben gondolom észrevettétek, nincs nálam hiány. Néha a fizikai erő hang vonatkozásában cserben vagy, de bízunk benne, hogy az Isten kiköszörüli ezt a csorbát. Akiknek levelet tudtam adni, azok olvasták a levélben, hogy mi az, honnan jön az ötlet, mi az elképzelés. Ehhez én még azt teszem hozzá, hogy nem akartam neki indulni ennek az ügynek csak úgy, a magam esze után. Szerdán elmentem Csíksomjóra, korábban Szentgyónást végeztem, átmentem az irgalmasság kapuján, búcsút nyerni, és ott a Szűzanya lábánál imádkozva ezt az egész ügyet, mindazokat, akik megválaszolják, akik nem válaszolják meg hívásomat, mindenkit a Szűzanya kötényébe helyeztem. Ugye nem tudtam még szerint, hogy kik, de az Úristen tudja, hogy kik, tehát mindannyian a Szűzanya kötényébe vagytok helyezve, és arra kértem, hogy ezt a vállalkozást idézőjelve kísérje az ő áldásával, és hát legyen mindannyiunk lelkének a használva. Havi egy találkozóban gondolkodom, és pedig azért, hogy nehogy túlzásba vigyük, idézőjelbe, na meg hát, amit hallunk egy ilyen előadás alkalmával, az mindig valami olyan akar lenni, aminek kell adni egy kicsi kifutási időt is, hogy megpróbáljuk azt lelkileg megélni. És hát nekünk a Bibliánk, a Hitünk Szent Könyve az olyan gazdag, hogy azt egy élet nem elég kiaknázni, ezért tehát mindig biblikus témák lesznek, annál is inkább, mert ez valahol a lelkemhez és a felkészültségemhez is közelebb áll. Ugye hátul is hallható vagyunk. Jó. A ma esti mondandómnak ezt a címet adtam, és erről szól, a figyelmes Jézus. Valaki összeállította az élet személyiségnek a jellemvonásait, több mint 40 példányunk van a végén, majd Csaba családonként mindenkinek ad egyet, és otthon majd ezt újra és újra át lehet nézni, és meg lehet majd állapítani benne, hogy mi az, amit még meg kellene szerezni, mint erényt. Nos, a modern lélektan szerint a személyi érettség egyik erőteljes mutatója az empátia készség. Empátia készségen pedig azt érjük, amikor képes vagyok magamat beleélni egy másik embernek a lelki világába. A mindennapi életben ez egyszerűen úgy nyilvánul meg, mint figyelmesség. Tehát ilyen egyszerű az útja. Tehát empátia készségről van szó, képes vagyok beleélni magam másoknak a lelki világába, és ez figyelmesség nyilvánul meg. Ha ezt valaki elkezdi tudatosan élni, és azt mondja, hogy én pedig megpróbálok mától kezdve figyelmes ember lenni, úgy magam fele, mint társam, mint gyerekeim, mint az élet mellettem élők fele pontosabban, akkor már kialakulhat egy készség, amit a lelki irodalom erénynek nevez. Nos, a mi Urunk Jézus Krisztus valóságos Isten és valóságos ember, mint valóságos Isten, egészen biztos, hogy figyelmes, de mint ember is úgy látszik az evangéliumokból, hogy nagyon, de nagyon figyelmes ember volt. Sőt, az ő egyik teológiai meghatározása így hangzik, hogy proexisztencia. A proexisztencia pedig azt jelenti, hogy ő másokért élt, mások fele fordulva élte az életét. Tehát Jézus sosem önmaga fele fordult, nem volt önmagával eltelve, nem önmaga körül forgott, mint a ringispír, hanem Jézus mindig is mások fele fordult, másokra figyelt oda. Ez megnyilvánult abban, hogy oda tudok figyelni másoknak a bajára, szenvedésére, még olyan esetekben is, amikor ezt a másik nem mondta ki hangosan, hallható módon. És itt mindjárt három bibliai példával szolgálok, nem olvasom föl, csak utalok a példázatra. Az első a János evangéliumának az 5. fejezetében található, amikor Jézus egy alkalommal a Betesda fürdőnél jár. Különben a Betesda fürdőnél én is jártam kétszer is, 94-ben és 2008-ban, Izraelben jártam. Egyelőre csak János tesz említést. Sehol korabeli irodalomban nem szerepel, a Betesda fürdő a maga 5 oszlopcsarnokával, és az archeológusok elkezdtek áskálódni, és kiásták az 5 oszlopcsarnokot. Ez is hitelesíti a Szentírásban szereplő információt, tehát nagyon fontos ezt tudni. Mindjárt erre jövök. Na hát Jézus ott jár a Betesda fürdőnél, és elfigyel egy emberre, akiről valószínű mások mondhatták el, hogy 38 éve betegen ott fekszik. Oda megy hozzá, szóba áll vele, és kiderül, hogy azért nem gyógyult meg olyan hosszú idő óta ez az ember, mert hát nincs embere, aki levinné őt a tóra. És akkor azt írja Szent János evangélista, hogy Jézus rászólt, vett ágyadat, menj haza, és az fölvette az ágyát, ami nem volt más, mint egy ilyen tekerés gyékény, szép magyar szóval rogozsina, ugye, azt a hóna alá vette, és elindult haza. Tehát anélkül, hogy a beteg könyörgött volna, hogy gyógyíts meg, segíts rajta, ő csak azt mondta, hogy nincs emberem, és Jézus megpróbált ennek az embernek emberévé lennie. A másik ugyancsak ez bizonyítandó szentírási hely, az a Márk 5. fejezetében szerepel, a 12 éve vérfolyásban szenvedő asszonynak a története. Jairus a zsinagógai elöljárónak meghal a 12 éves kislánya, Jézushoz megy, kérve, hogy jöjjön, gyógyítsa meg, korábban beteg pontosabban, és amíg Jézus útban van a ház fele, addig egy asszony, aki már 12 éve vérfolyásban szenvedett, és itt le is írja Márk, érdekes, Lukács ezt nem írja le, mert orvos, hogy minden vagyonát orvosokra költötte, Lukács orvosként nem írja le, hogy minden vagyonát elköltötte az orvosokra, nagyon jó a Szentírásnak ilyen finom nüanszaira is odafigyelni. Azt gondolja, hogy ha csak a ruhája szegélyét érintem és meggyógyulok, odaférkézik Jézus közelébe, megérinti, és Jézus megáll. Azt írja a Szentírásban, azt mondja, hogy érezte, hogy erő árad ki belőle. Ki érintett, az asszony félve, remegve jelenkezik, hogy ő érintette, és akkor hited meggyógyított, leányom, menj békével, utána következik Jairus lányának a föltámasztása, de itt és most nem ez a lényeges, hanem az, hogy Jézus annyira figyelmes, hogy az őt hátulról érintő, egyszerű, gyógyulni vágyó asszonynak is teljesíti a kívánságát, azonnal meggyógyítja. A harmadik ilyen történet, amit egy kicsit még boncolni is fogunk, még más szempontból is megnézünk, az az első kenyérszaporításnak az előzménye és maga a csoda, ami Márk 6. fejezetében szerepel. A tanítványok visszatérnek a tanító körútról, Jézus látja, hogy elfáradtak, és azt mondja, gyertek velem egy magányos helyre, hogy pihenjünk egy kicsit, el is indulnak, de az emberek megszentik szép székely szóval, hogy hova mit akarnak tenni, gyalogszerre utánuk mennek minden, és meg is előzik, amikor Jézus megérkezik a helyszínre, már ott a tömeg, és akkor, amikor látja ezeket az embereket, akkor azt írja az evangélista, megesett rajtuk a szíve, mert olyanok voltak, mint a pásztor nélküli juhok, elcsigázottak, fáradtak, elnyúzottak, és akkor hát elkezdi őket sok mindenre tanítani. Késő délutánig tanít, különben Izraelben, aztán egyből lesz este, jól kinyúlik a nappal, de aztán egyszer csak azt veszed észre magad, hogy perskeledett, szinte egyik perszül a másikra, és akkor szólnak a tanítványok, hogy engedd el a népet, mert hát ugye este van, valahol vásárolnak maguknak ennivalót, meg hát szállásra tudjanak menni, csak azt mondja, ti adjatok nekik enni, hát nincsen, kiderül más, mint 5 kenyér és 7 hal, és hát akkor ezt a keveset megszaporítja, és ebből jól akadja a tömegét. Na most ebben a történetben a jézusi figyelmességnek 3 nagyon fontos eleme tűnik ki. A legelső, hogy észreveszi tanítványainak a fáradtságát. Tehát volt szeme meglátni azt, ezek az emberek nem kirándulni voltak, amikor az ő megbízatásából elmentek tanítani, mert úgy írja, hogy elküldte maga előtt kettessével mindazon városokba és helységekbe, ahová elmenni szándékozott. Tehát az bizony gyaloglással is járt, meg hát aki pedagógus, és többen vannak pedagógusok, jól tudják, hogy az emberekkel való foglalkozás az néha az embert keményen lefárasztja. Többen kérdezték tőlem az ünnepek alatt, hogy a karácsony előtti gyóntatások mennyire fárasztják le az embert, illetve az a sok-sok negatív információ, az miként hat ránk. El kell mondanom, hogy nem úgy hat ránk ez, mint ahogy azt nagyon sokan képzelik, mert itt van egy nagyon fontos tényező, az isteni kegyelem. Hát a mindenható Istennek a kegyelme megóv bennünket ettől, tehát ha igazán rázós ügyel találkozunk, az még foglalkoztat, de úgy az általános dolgok azok, ahogy kijöttünk a székből, tovább már nincsenek velünk. Ez nem könnyelműséget jelent, vagy nem empátia készség hiányát, hanem egyszerűen ez kegyelem. A mindenható Isten így intézte a szentség kiszolgálatását. Most hát a tanítványait Jézus pihenésre hívja, indítványozza, hogy vonuljanak el, és el is vonulnak, az már nem az ők hibájuk, hogy nem lett lehetőség a pihenésre, de a szándék szintjén ezt ők akarták, a szándék szintjén meg is tették. Tehát az első, hogy észreveszi tanítványainak a fáradtságát. És hát ebből ugye konklúzióként azt is le lehet vonni, hogy a tanítvány is elfárad néha, és ha fáradtan viselkedik, akkor ezt néha meg is kell érteni, vagy el is kell nézni. A második, amire oda kell figyelnünk, hogy meglátja az 5 váró tömegnek az elesettségét. Nagyon érdekes képet használ olyanok, mint a pásztor nélküli juhok. A pásztor nélküli juhok azok szétszélednek, nem tartanak össze. Ugye az Izraelben a pásztoroknak a fontos egyik eszköze az a fügyszó. Az érsek úr mesélte, hogy amikor ő a 70-es években kint tanult Rómába, akkor kapott egy ilyen pár hetes törököknek, tehát a török járatok azok olcsóbbak voltak, mert 10-ből 2 lezúnt. Abban az időben. Akkor olcsóbbak voltak a járatok, és ő megvett egy ilyen járatot, amely éppen nem zuhant le. És akkor gyalog járta be a Szentföldet, egyszer vagy kétszer el is ájult a forróságtól, mesélte nekünk. És egy alkalommal éppen egy ilyen pásztorok által használt kútnál figyelte meg a történteket, összejött vagy négy vagy öt júnyán. Azok úgy összevegyültek, mint a tinta a vízzel. És azt, ő maga megkérdezte a pásztort, hogy mi lesz ebből, ebből súlyon. Mivel a juhok ittak, mindenik füttyentett egyet, és elindult. És a juhok tévedhetetlenül szétváltak, mindenki ment a gazdája után. Egy sem tévedt el. Ezek azt jelenti, hogy egy tanított juhok voltak. Ezek már oda megtanulták legalább a fügyszult. A pásztor nélküli nyáj az olyan, hogy nem ismeri senkinek a hangját, egyetlen hangja sem indul el, tehát elcsigázottak, elesettségükre felfigyelt, éjségükre, és ez az éjség az kínzó, mert én nem tudom, hogy létezik-e nagyobb nyomor, mint a lelki nyomor, a lelki éjség. És hát ő ezért elkezdte őket sok mindenre tanítani. És ez a lelki nyomor, ez erre jó odafigyelni a mellettünk élő embereknél is, amikor egyik-másikkal szóba állunk, és látjuk, hogy miként nyilatkozik sok-sok mindenről. A lelki elesettsége, a lelki éjsége, a lelki nyomora sok esetben látható, és csak ugyan ennél szánalmasabb látvány nincs is. Ezért mondta valaki, hogy az egyháznak a, nem az ateizmus az ellensége, nem az ateizmus jelent veszélyt az egyház számára, hanem híveinek az alulképzettsége, vagy esetleg elesettsége. Mert ha lelkileg képzettek vagyunk, akkor ilyen esetben tudunk segíteni, vagy tanúságot tenni. És harmadik, hogy fölfigyelt a testi éjségükre is, és erre ugye nem azzal válaszol, hogy tanít, hanem azzal válaszol, hogy kenyereket szaporít, halakot szaporít, tehát enni ad. Jézus egészen világosan tudta, hogy az éhes embert csak akkor lehet tanítani, ha annak nem korrog a gyomra, mert ha a gyomornak a korrogása túlharsogja a beszélőt, akkor ott bajok vannak. Igen. Negyedszer Jézus észrevette az életnek az elesettjeit is. Tele van a Szentírás ilyen szép példákkal, a 34 leírt csodatörténet, említettem a Gava rádióban ezt, a leprások, a sánták, a bénák, a megszállottak, vagy az elesetteknek két külön személyisége, Zakeus, aki annyira elesett lelkileg, és annyira vágyik Jézus után, és a tanítása után, hogy bár köztiszteletben álló, persze másképpen hátulról leköpött ember, mert vámos, senki nem törődik vele, mindenki gyűlöli, de mégis vámosként szemtől szemben megfölevelték. Az ember fára mászik, nevetséges volna. Úgy nézek, mint valahol, ugye egy polgármester fára mászna, hogy az elvonuló nem tudom, kit lásson. És ő fára mászik, ez sokat beszél, sok mindent mond, tehát képes önmagát nevetség tárgyává is tenni, mert annyira hiányzik valami neki. Vagy ott van Máté, különben ha látták a Zeffirelli, láttátok a Zeffirelli filmet, arra nagyon jó odafigyelni, Zeffirelli nagyon jó egzegéta, olyan ügyesen állítja be a Máté meghívásával kapcsolatos történetet, amikor Mátét elhívja a vámszedő asztalnál, este Lévi vagy Máté, érdekes, hogy ő önmagát Lévinek, Máténak nevezi. A többiek Lévinek nevezik, a régi nevét használják, hogy diszkréten kezelik a témát. Szintén a Szentírásnak a sajátossága ez, hogy a tékozló fiúnak a történetét ott mondja el Jézus az Zeffirelli rendezésben, mert Péter nem akar bemenni. Péter kint sétál a tengerparton, de közben a füle ott van. És amikor meghallja, hogy a nagyobbik testvér nem akar bemenni, akkor ő is bemen. Értett a szóból, tehát nagyon szép ez a rendezés. Vagy a gazdag ifjú, aki elmegy hozzá és megkérdezi, hogy mester, mit kell tennem, hogy elnyerjem az örök életet, azt mondja, hogy megszerette. Az elesett embereket meg lehet szeretni. Látta, hogy ezt a gazdagságba, húsba kötötte, és hát utána elmondja, hogy milyen nehéz a gazdagnak bejutni Isten országába. Ötödször észreveszi a temetési meneteket, a gyászolóknak a szenvedéseit. Három halott föltámasztás örökít meg az evangélium, a Naimi ifjú föltámasztását azt Lukács evangélista rögzíti, halottat vittek ki a város kapuján, egy özvegynek egyetlen fiát, ugye akkor nem volt szociális háló, nem volt szociális nyugdíj, az öregeknek egyetlen biztonságuk volt a gyerekek, tehát a gyereknek kellett gondoskodnia az öregekről, aki eltemette a gyermekét, az tulajdonképpen attól a perctől kezdve a rokonságnak lett a kiszolgáltatottja, tehát egy ilyennel találkozik és megesik Jézusnak a szíve az özvegyen, a patrónus nélkül maradt asszonyon, és visszaadja az ő gyermekét. Hogy korábban már szóltam a Jairus lányának a föltámasztásáról, amikor a vérfolyásos asszonynak a példáját mondtam, ott is ugye visszaadja a kétségbe esett szülőknek a halott gyermeket. És talán a legszebb a Lázárnak a föltámasztása, mert a Lázár föltámasztásánál Jézus egy kicsikét rá is játszik a dologra, mert igaza van Mártának, hogy Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem, mert megüzenték Jézusnak, hogy Uram, akit szeretsz, beteg. És azt mondja Jézus, hogy hát ez a betegség nem válik a halálára. Aztán mégis meghal. És akkor azt mondja 4 nap múlva, hogy menjünk oda, és akkor még a tanítványok akadnak ki, hát most akart, most kerestek halálos, de visszamész oda? És akkor mondja Fülöp, menjünk, halljunk meg vele, ha már meg kell halni. És visszamennek, és akkor Márta, aki egy másik leírásban is szól, hogy Uram, szólja húgomnak, hogy segítsen nekem, Márta, ilyen kardos asszony, rászól, Uram, ha itt lettél, Uram, nem akart volna meg a testvére. És akkor Jézus mondja, föltámad testvéred, és jön a csodaszép párbeszéd, amit gyakran hallunk a temetési karkalmával, de itt Jézusban a jó pedagógus is ott van, nagyon szépen rávezeti Mártát arra, hogy ő az élet és a halálnak az ura, aki hisz benne, még ha meghalt is élni fog, és föltámasztja Lázárt, tehát visszaadja. Hatodszor nem csak így pozitíven kifele figyelmes Jézus, hanem észreveszi a sátánnak a csalafintaságait is. És a sátán az rendezte sorait, amikor Jézus földre lépett, első perctől kezdve mindig azt akarta, hogy gyökereit, hajszál gyökereit elvágja Jézus hivatásának. Ezért már a megkeresztelkedést követő nagy bőjt, a 40 napos bőjtnél is van az a híres hármas kísértés, amit mind a három szinoptikus Máté, Márk és Lukás leír. Máté és Lukás majdnem szó szerint, Márk elintézi másfél mondatban, hogy megkísértettek, aztán angyalok jöttek és szolgáltak neki. De a Máté és a Lukás féle leírásban ugye, hogy a kövek változzanak kenyérré, hogy a templom párkányáról ugorjon le, vagy pedig látva a világ valamennyi gazdagságát boruljon le előtte. Ezek három olyan kísértése mindennapi életünknek, ember voltunknak, de nagyon sok embernek beletörik a bicskája, úgymond meghódol, áldozata lesz a kenyérharcnak, a dicsőségnek, vagy éppen ugye a bravúros mutatványoknak, de Jézus ezeket visszautasítja, és Isten szavára hivatkozva utasítja vissza. De észreveszi, nagyon figyelmes, a kísértőnek a szavait a legjobb barátjának, Péternek a szavaiban is. Többször elmondtam, hogy Péter és társai, amikor Jézus meghívja őket emberhalásznak és elkezd beszélni az Isten országáról, Péter és társai nem egészen vannak témába. Az Isten országát, bár Jézus elmondta, hogy az nem itt vagy ott van, nem földi határok köré csoportosuló valami, hanem bennünk van. Ők mégis abban reménykednek, hogy azért egyszer Jézus mégiscsak zászlót bont, kardot húz utána, és kiűzik a rómaiakat, és megalapítják a földi Istenországot, egy ilyen római megszállott nélküli országot fognak alapítani. És ez tűnik ki, hogy Péter és társai mennyire hittek abban, amikor Fülöp Cezáreájában megkérdi Jézus tanítványait, kinek tartják az emberek az emberfiát, és kinek az ilyen a válaszok, ti kinek tartok engem, és Péter elmondja, hogy te vagy Krisztus az élő Isten fia, és akkor elmondja Jézus, hogy te Péter vagy, rád bízom, a sziklára építem egyházban, a pokol kapuin nem vesznek erőt rajta, és egy kicsivel arrébb, pár másodperc telhetett el, elkezd Jézus beszélni arról, hogy az emberfiának sokat kell szenvednie, főpapok, írástudók lények megölik, de harmadnapra föltámas, Péter kiakad. Szóval menj, Uram Isten, te normális vagy? Ilyen nem történhet velem. Mi lesz akkor a mi uralmunkkal? Akkor mondja Jézus neki, hogy távozz tőlem, sátán, botránkoztatsz, mert nem arra van gondod, amit Isten akar, hanem az emberek akarnak. Magyarul emberi módon gondolkodol. Tehát Péternek a Jézust vagy a saját későbbi beosztását védő szavaiban is kísértést fedez föl, és elutasítja, takarj tőlem sátán. Tehát ilyen figyelmesnek lenni a bennünket megkísértő gonoszszal, ez csodálatos dolog, nagy-nagy érzékenységre való. És a kísértő nem hagyja abba, a szenvedés órájában még egyszer jelenkezik. Jelenkezett az olajfák hegyén is a vérelverítékedéskor, azt írja, hogy angyal jött és megerősítette, és azután mondja ki, hogy elfogadja az atya kezéből a kelyhet, de jelenkezik a szinte a legutolsó pillanatban is, amikor már kereszten van, és ilyeneket kell hallania, menj meg magad, szállj le a keresztről. Másokat megmentett, magát nem tudja megmenteni. Ha Krisztus, Izrael királya, szálljon le most a keresztről, a szemünk láttára, és akkor hiszünk neki. Kiszenved örömmel senki. Tehát abban a végtelen nagy szenvedésben is megszólal a kísértő, hogy szállj le a keresztről. Ha te a bor, te a vizet borrá változtattad, meg hasonló dolgokat, mindig eszembe, hogy nem tudom, látták-e a Joglator című filmet. Ez egy nagy bohózat, de a vége nagyon jó. Itt felugat egy elmondott videójunk is. A Ballator, ugye, ha te vagy Krisztus, szállj le a keresztül szabad, és magad minket is szállj le. És a Joglator átszó, hogy szégyed magad, hogy mit beszélsz, te. Mi, te és én méltán szenvedjük a büntetést, de ő igaz, és Krisztus emlékezzében rólam se. Azt mondja Jézus, még ma velem veszel a paradicsomban. Azt mondja Joglator, na nem olyan sürgős, uram. Nagyon jó, hogy a paródia, nem olyan sürgős, hogy még ma veled legyek a paradicsomban. De itt a kísértő, igen. Hetedszer Jézus észreveszi azt is, ha valakinek őszinte volt a bánata. Amiután Lázár föltámasztotta a halálból, a nővérek egy ünnepi lakomát rendeznek, ahol a díszvendég nyilván Jézus. De a történetnek van egy másik variánsa is, amikor Simon farizeus házába megy be a bűnös asszony, és könnyeivel öntözi, hajával tölli, és nárcú olajjal keni meg a lábát. Én azt vettem példának a János előadónakból, amikor éppen ott vagyunk Lázáréknál, és ott Mária vett egy font valódi nárdusz-olajat, megkeni, mindenki le van botránkozva, mindenki másképp értékeli a történetet, egyedül Jézus az, aki ebből az asszonynak a mélységes bánatát, szeretetét, ragaszkodását olvassa ki. Ez sokszor van így, hogy egy emberi cselekedetet annyian és annyiféleképpen értékelünk, ahányan vagyunk. Jézusnak a végtelen figyelmessége volt az, ami a bűnbánatot olvasta ki ebből. Nyolcadik, külön figyelmet érdemel a tanítványai irányába megnyilvánuló figyelmesség. Mindent észrevesz köztük. Észreveszi, ha tanítványai vitatkoznak, vagy nagyok akarnak lenni. Olyan érdekes, hogy Szent Lukács az ő evangéliumában a 22. fejezetében, az eukarisztia megalapítása után, a nem tudom, mi történhetett, így nem próbálom összerakni a logikus sorrendbe a vacsorán történteket, de a lényeg az, tanítványok elkezdnek vitatkozni, hogy ki a nagyobb közülük. És Jézus olyan ügyesen mondja meg ezt a dolgot, hogy ki az igazi nagy, Szent Jánostól folytatom, leveti felső ruháját, kötényt köt, és elkezdi megmosni tanítványainak a lábát, meg is törli, ugye Péterrel még vitába is száll, hogy engem ugye meg nem mosol, hanem akkor nem tartozol hozzám, és végül is akkor elmondja, tudjátok, mit tettem veletek? Ti mesternek és úrnak hívtok, az vagyok. Ha tehát én az úr és mester megmostam a lábatokat, nektek is meg kell mosodok egymás lábát. Példát adtam nektek, hogy ti is így tegyetek. Hát a vitát eldöntötte, hogy ki a nagyobb, az a nagyobb, aki képes szolgálni, aki képes megalázkodni, és ez a családban is így van. Sokszor ugye eltörik a mécses, vagy eltörik a pohár, és akinek hamarabb megjön az esze, szoktam mondani a házassági felkészítőnk, az próbálja dolgokat rendbe tenni, de mindig az a győztes, aki megalázkodik, aki alázattal menti a békét, menti a helyzetet. De arra is odafigyelt Jézus, ha a tanítványai csalódtak. Itt két eset, tehát érdemes megfigyelni, a Tibériás tavánál történő halászatot. Itt kettős csalódásról van szó, mert már a föltámadás után vagyunk, Jézus hol megjelenik, hol nem. 11 alkalmat írnak le a Szentírásban, az evangéliumban a Szentírók, és egy alkalommal azt mondja Péter, megyek halászni, hát unták magukat, mi is veled megyünk, egész éjszaka halásznak, semmit sem fognak, és ennél nagyobb kudarc egy halászember számára nincsen. Mert tudják-e, mi a különbség a halász és a horgász között? Nem? A halász elmegyen halat fogni, a horgász elmegyen, hogy ne legyen otthon. Igen. És akkor dobjátok ki a bárka jobb oldalán, és tömérdek halat fognak. Írja. És a másik ilyen jelenet, az Emmauszi tanítványok a föltámadás reggelén elindulnak Emmausznak egy faluba, csalódottan, bánatosan, azt hittük, hogy ő váltsa meg Izraelt, ma már 3 napja el van temetve, igaz, valami kósza hír jött, de hát ez mi az? És akkor Jézus melléjük áll, melléjük szegődik, nem ismerik fel őt, és elkezdi nekik az írásokon keresztül kifejteni mindazt, ami meg van írva ezzel kapcsolatban, és rávezeti őket arra, hogy végül lángol a szívük, vissza is szaladnak Jeruzsálembe, és miután felismerték a kenyértörésben, hát elújságolják, hogy találkoztak a föltámadottal. És hát ha bajban vannak, azt is észreveszi, a csodálatos kenyérszaporítás után, hogy ne sütkérezzenek sokáig a dicsőségbe, hajóba rakja őket, nyomás át a túlsó partra, és ő marad még Jézus a tömege szétoszlatni, meg aztán visszamegy a hegyre imádkozni egyedül, és éjszaka a vihar támad a tengeren, a Genezári tót nevezik ők tengernek, különben ez Izraelnek a vizes kancsója, azt látja el ivóvízzel az egész Izraelt, és akkor éjszaka a víztükrén felé megy megmenteni őket. Azt is észreveszi, ha valamit nem értenek abból, amit ő nekik tanított, magyarázott. Két klasszikus ügyes példa van a Máté 13. fejezetében, a magvetőről szóló példabeszéd. Ugye első hallása jónak tűnik, de a tanítványok nem értik, vagy utána nyomban a konkolyról szóló példabeszéd, és azt is este otthon türelmesen elmagyarázza nekik, akarja, hogy teljes egészében megértsék. Sőt, azt is észreveszi és korrigálja, amikor Péter a Getsemáni kertben kardot rántott és levágta Márkusnak, a szolgának a jobb fülét, tedd vissza hüvelyébe kardodat, mindaz, ami kardot ragad, kardáltal vész el. Ugyanakkor ez a már a 9. észreveszi az egyszerű embereknek a nagy lelkűségét is. A szegény asszony két fillérjére utalnék, ugye? Mert a kérdés az, hogy mi a nagy lelkűség abban az apró pénzben, abban a két fillérben. Egyszerűen az, hogy csak annyia van. A gyerekeknek a hittanórán szoktuk magyarázni, hogy amikor lopunk, akkor az összegnek is van van tétje, mert egy öreg nyugdíjastól ellopni 100 lejt, vagy egy multimilliárdostól ellopni 100 lejt, nem ugyanolyan súlyos bűn. Bűn mind a kettő, de nem olyan súlyos. És hát utolsó pont, a tizedik, Jézusnak a síró emberek úgymond a gyöngéje. Én is gyerekkoromban olyan voltam, a kettő sírt, a harmadik én voltam. Temetéseknél minisztrálgattam, hát én nagyon rögtem, mint a gyászolók. Így volt. Hát a lábát könnyeivel mosónőt, ugye annak megbocsát, észreveszi, Lázár nővéreinek a könnyeit, Péternek a tagadása után látja a könnyeit, az öt sírató jeruzsálemi asszonyoknak is látja a hamis könnyeit, és elmondja, hogy ne rajtam síratok, hanem magatokon és fiaitokon, de látja Mária Magdolnát, asszony, miért sírsz? Elvitték az uramat, nem tudom, hová tennék. Na gondolom, kedves jelenlévő, kedves barátaim, hogy sikerült bizonyítanom azt, hogy Jézusnál a másik ember volt a kulcsszó, ő valóban érett személyiség, hiszen az érett személyiségnek egyik jellemzője, ugye az, hogy figyelmes. Viszont ehhez láttuk, ki kell lépnie önmagából, ki kell lépnünk önzésre hajló világunkból, meg kell nyílni a másik fele. Fontos, hogy a mások által a lelkünkben kiváltott visszhangot tudomásunk kell venni. A szituáció, a helyzet az mindig kivált bennem egy visszhangot, és ez ha pozitív, akkor ugye ez egy jó odafigyelni, hogy milyen vízhangot váltanak ki lelkünkben az emberek, az események. Sok esetben egy nyomorult állat is meg tud az emberben valamit mozgatni. De mi is a figyelmesség? Most konkrét dolgokat mondok. Az, amikor nem felejtem el enyém névnapját, születésnapját, házassági évfordulóját. Az, amikor letörlöm a lábam, esetleg leveszem a cipőm, mert a másik egész nap takarított. Az, amikor megkérdezem, hogy hogy vagy, mi a gondod, és közben szemedbe nézek. Az, amikor a szenvedők, a gyászolók jelenlétében halkabbra vártok, viselkedek. Az, amikor észreveszem a fáradtságot, a kedvetlenséget. Az, amikor tudom, miről illik és miről nem illik beszélni, ugye a híres közmondás, hogy akasztott háza, ember házában kötélül nem illik beszélni. Az, amikor tudom, ki a kedvenc íród, mi a kedvenc ételed, italod, amikor a kedvenc csapatodról is hallottam, az érsek úrról csoda ölt meg tanár korába, a focihoz egyáltalán nem értett, az eredményeket mindig tudta, és ezek a futball rajongóknak mondta, hogy ugye nyert a Real Madrid. Csoda ölte meg őket, az érsek úr ezt vétanulja meg, akkor még tanár úr nyilvánvaló. Azért, mert figyelmes akart lenni az ilyen emberek iránt. Amikor nem telepszem rá a mellettem élőkre, őket is szóhoz engedem jutni. Az, amikor tudom, mi a különbség az ebédlő és a társalgó között, mivel lehet réfálkozni, mivel nem. A figyelem az nyitott és látószem, halló és érzékeny fül, érző meleg és befogadó szív, együtt érző, együtt szenvedő lelkület, mosolyjal bátorító arc, visszavonulni vagy előállni tudó magatartás, meleg és szívet melengető hangszín, simogatni és könnyeket törölő kéz a figyelem elé. Ember voltunk első bizonyítéka, mert aki embernek kevés, az már semmire sem használható. Nos, a Krisztus követés ilyen embereket tételez föl, tehát Jézusi lelkületű ember az figyelmes ember. Észreveszi a mellette élő fáradtságát, elkopottságát, űzöttségét, kimerültségét, frusztráltságát, szomorúságát, bánatát, küszködését, elesettségét. Észreveszi, meddig lehet elmenni, meddig kell elmenni, mit kell bátran túllépni. És záró gondolat, Jézus figyelmessége ma az egyház tevékenységében ölt testet, az egyház pedig szumá szumárum mi vagyunk, tehát meg kell próbálnom tudatosítanom, hogy egyházam Jézus figyelmessége ölt testet az én figyelmességemben. Tehhez kívánok mindannyiatoknak erőt, sok-sok kegyelmet. Rövidebb akartam lenni, de nem sikerült rövidebbnek lennem, de mondom a következőket. A pasztorál asszisztensem Molnár Csaba és kedves